Szeretnélek egy kis feladat elé állítani benneteket, mielőtt az ige hirdetésre rátérnék. Szerintem segít majd jobban koncentrálni. De arra kérlek, hogy kettesével, ahogy egymás mellett ültök, akinek nincs párja, annak valaki majd legyen szíves segítsen. Körülbelül 3 percetek lesz rá, jó? Nem több. 3 perc. Egy valaki a kettő közül. Legyen szíves, mondja el, hogyha 3 perce lenne rá arra, hogy a kereszténységről beszéljen valakinek, akkor abban a 3 percben mit mondana? Ez most egy érthető, ahogy sikerült tálalnom? 3 perc lesz, valamelyikünk majd figyeli, lehet, hogy én, és amikor vége, akkor szólok, hogy letelt az idő, eddig jutottál. De kérlek szépen, kettesével keressetek egymásnak társat, akinek nincs, legyen szíves, menjen oda a másikhoz. És a kettőből az egyik, legyen szíves, mondja el, amit fontosnak találsz a kereszténységgel kapcsolatban. Ha megvannak a párok, akkor indul a 3 perc, és majd jelzem, hogy letelt. Nem fogom számon kérni senkitől, nem lesz beszámoló belőle, kérlek egymással, beszéljetek meg. Három, kettő, egy, és a beszélgető társadnak fel kell szállni a metróra vagy a buszra, és meg tovább. Köszönöm szépen. Sajnálom, de az idő letelt. Lehet, hogy értékesebb, amit ti mondtok egymásnak, mint amit tőlem hallanátok, de most egy kicsit megszakítjuk ezt. Milyen volt? Csak gyors egy-egy szóban. Jó volt? Érdekes volt? Jó volt? Bátorító volt? Te beszéltél, vagy a társad? Mindketten? Ha, jó. Igen? Milyen volt? Felemelő? Bocsánat, ezt nem hallottam. Nem hallott? Elütötte. Felemelő? Láttam olyat, akiknek nem kellett 3 perc, lehet, hogy annyira a magját tudták mondani röviden. Ott valaki emelte kezét, Béci, te? Bátorító király. Aha, aha. Hát ő a király, igen. Tessék? Ismétlendő. Láttam olyat, hogy valakinek hallottam, aki többször kacagott egyet közben. Nem tudom, hogy mit beszélgettek, de nagyot kacagott közben. És láttam olyat, aki még illusztrálta is, így csinált mi. Telefonját átcsapt egyik kezéből a másikba. Ismerem ezt az illusztrációt, én is kiválónak találom. Arról fogok ma beszélni, hogyha nagyon rövid időd van elmondani az evangéliumot, akkor mit mondjál? Hogyha a kereszténységről módod van beszélni, akkor mi az a legelemibb és legfontosabb dolog, amit nem szabad belőle kihagynunk? Ami ha hiányzik belőle, bármelyik eleme is, akkor a lényegét veszti el. Egy alkalommal bemehettem az egyik gyermekem osztályfőnöki órájára. Problémák voltak, nehézségek érték a lányomat. Gyönyörű volt látni, hogy kiült oda, és szeretettel, krisztusi szeretettel kifejezte, megbocsátottam neked. Az osztályfőnök pedig bosszus volt nagyon. Megértem, nem Hanna miatt, hanem amit a másik csinált, megértem, hogyha az ő felelősség teljes cipőjébe próbálnám belepasszírozni magam. Tehát lehet, hogy én is bosszus lettem volna. És azt mondta, aki amit főzött, tegye meg. És akkor ott ültem a sorok között, és éreztem, hogy a Szentlélek indít. Tudtam, hogy nekem most Isten azt mondja, beszélj. De nem lehet 1/4 órát, nem lehet 30 percet, csak egy pár percet. És azt is érzékeltem, hogy Isten lelke ad ehhez szavakat. Tömören egy pár percben engedélyt kértem, hogy szólhatok egy pár percben valamit. És módon volt, és emlékszem rá. Van, amikor az ember beszél az Isten evangéliumáról, és olyan, mintha forrahány borsó lenne, és visszapörög. De olyan mélysége meg ereje volt, mert az Isten adta. Aki dicsekszik az Úrral, dicsekedjék, nincs amit nekem. Az én szavaim olyan ütött kopottak, mint máskor. És tudok olyanról testvéremről, aki egyszer állt egy útszélen, és meglátta, illetve haladt, és meglátta, hogy fekszik egy motoros a földön. Balesete volt. És érzékelte, hogy Isten indítja rá, hogy beszéljen vele, de tudta, hogy neki csak egy pár perce van, amíg a mentő megjön. Ha ilyen helyzetben vagy, mit tudsz tömören a legfontosabbat mondani? A Biblia tele van igazságokkal, amiket jó, ha tanulmányozunk, és a gazdagodásunkra, az épülésünkre való, hogy tiszteld a vagyonodból az Urat, és majd ő hatalmasan megáld. Jó dolog, hogy hogyan imádkozunk, milyen lehetőségünk van rá, hogyan a vezetőink, nagyon jó, de ezek nem életbevágóan fontosak. Vannak olyan bibliai igazságok, amik életbevágóan fontosak. A Tesszalonikai levélből fogunk egy pár sort olvasni, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelének az első részéből, mindjárt ki is vetítem, de az jó, ha megkeresitek a Bibliátokban. Ő emlékezteti a levelében azokra a dolgokra, hogy mi volt, amikor ott jár, dicséri őket azért, ahogy szolgálnak, ahogy példává lettek más gyülekezetek számára, de emlékezteti őket nagyon fontos dolgokra. Sokszor találkozunk ilyesmivel az újszövetségi levelekben. Mintha mondjuk Varga Laci lelkipásztorunk eljönne hozzám, meglátogatna, leül, nagyot beszélgetünk, sokat mély és komoly dolgokról beszélgetünk. Aztán egy pár nap múlva ír nekem egy e-mailt, emlékeztetőül, felfrissítőül, fontos dolgokat kiemelve. Ilyesmi történik, amikor az újszövetségi leveleket olvassuk. Persze van olyan, hogy problémák történnek egy-egy közösség életében, amit nem is egészen látunk bele, innen mi volt, de akkor is az igazságra emlékezteti őket. Újra és újra emlékezteti. És itt ezt a gyülekezetet emlékeztette. A Tesszalonikaiakhoz írt első levélnek egyik fontos témája az eszkatológia. Az eszkatológia az a tudomány, vagy az a megközelítés, ami a végidőkkel foglalkozik, az utolsó napokkal, Isten munkájának az utolsó időkben való dolgairól. Ennek az összefüggésében mond néhány dolgot. Tehát én szeretném, hogyha beletekintenénk abba a levélbe, illetve abból a levélből csak egy pár sort. Központi igazság olyan, ami elengedhetetlenül fontos. Emlékezteti őket rá, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött a földre, az életét adta értünk, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. És aki bűnbocsánatot nyert, örök élete van, és nem kell az ítélettől tartania, mert Krisztus átvállalta helyettünk. Azt mondja, ezek olyan alapvető fontosságú dolgok, amikre újra és újra emlékeztet bennünket Isten. A Tesszalonikaiakhoz írt első levélből fogunk most akkor olvasni. Az első részből egy pár verset. Előtte mondom, ilyenekről beszél Pál apostol, hogy hallom, hogy a ti hitetekből cselekedtek. Szeretetből jövő fáradozásotok van. Olyan reménységgel várjátok vissza az Urat. A ti szolgálat készségetek, az evangélium, hogy nálatok utat talált, annak olyan híre ment, hogy modellé, példává lettetek sok gyülekezet számára. És akkor így folytatja. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk. Milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Uram Jézus, megígértett, hogy a te ígédet a lélek megeleveníti és megdicsőít téged. Ezt kérjük most. Ezt kérjük most. Amen. Az a 9. versben van. Először egy picit, egy pár szót arról, hogy mit mond róluk. Hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez? Az új szövetségben olyanról nem tudnak, hogy az a keresztény, aki gyülekezetbe jár. Most néha az embereket megkérdezem, hogy keresztény vagy, akkor azt mondja, igen, járok gyülekezetbe. De ennek semmi közelhoz. Jó dolog gyülekezetbe járni, de nem attól keresztény valaki. Azt mondja, hogy elfordultatok a bálványotoktól, a régi életmódotoktól, elfordultatok az élő Istenhez. Felhagytatok a bálványokkal, meg az önmagatok tiszteletével, és az élő Istenhez fordultatok oda, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Ez a keresztény életnek alapvető része. Szolgálni. Az élő Istent szolgálni. Ezek a fiatalok, akik eljöttek velünk, hallhatták valakinek a szájából. Ha valaki hívő és 20-25 éves koratáján megszokja azt, hogy a szolgálatnak él, hogy ez egy fontos dolog, hogy a Krisztusnak éli az életét, akkor meg fog maradni a szolgálatban. Aki 20-25 évesen a maradékát szolgálja fel Istennek, ezt meg ma hallottam valakitől. Hú! Más dolgok kötik le, karrier, pénz, család, siker, és a maradékát szolgálja. Fiatalok, emlékeztek rá egyszer, Ifin, szolgáltam fel maradékot. Emlékeztek? Most szó szerint gondolom, amikor azokat az ütött kopott tortákat, ennyi használt tortákat. Pont jól jött ki, mert volt rá lehetőség. Ha valakik 25 éves korukban ez a prioritás, ez az élete, én az Istennek szolgálok. Hát ha Jézus Krisztus szolgált nekem, szolgál nekem, az életét odaadta értem, akkor ebből ez következik, hogy én őt fogom szolgálni. Szeretetből. A megváltott, megszabadított életemmel. Választhatok mást, de önként. Hálából. Szeretet. És ha ő az Úr, akkor az ezt is jelenti, én szolgálom őt. Szolgálom őt. Aztán erről beszél, várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát. Két dolog, amit az első keresztények csináltak, szolgálták és várták Jézust. Mondhatni, hogy prédikáltak, hogy szegényeken segítettek, ruhák, kivart ruhákat, hogy hívták? Egy fiatal lány volt, hogy hívták? Tábita. Tábita. Erről híres. De az Urat szolgálták. Egyik szemükkel, a másikkal, meg folyamatosan azt nézték, mikor jön ő vissza. Szolgálták és várták. Szolgálták és várták. Akit feltámasztott Jézust, a halottak közül, ez itt a feltámadásáról szól, és még egy mondat, aki megszabadít minket, az eljövendő haragtól. Ezt nem nagyon szeretik sokan hallani, ezt a mondatot. De nem szeretném kihagyni. Nem szeretnék úgy járni, hogy az igazságnak csak töredékét mondom. Pál apostol egyszer odaállt az efézusi gyülekezetnek a szolgálói elé, a vénei, meg a presbiterei, meg a pásztorai elé, és azt mondta nekik, nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes akaratát hirdessem nektek. Nem csináltam azt, hogy bizonyos igeverseket kivettem, kicsemegéztem, és azokon lovagoltam. És bizonyos igazságokat elhallgattam. Nem. Ezért én mindenkinek a vérétől tiszta vagyok, mondja Pál, mert nem vonakodtam hirdetni nektek az Isten teljes akaratát. Még ha nem is kellemes hallani, hozzátartozik. Szóval ugye a kérdés az, ha csak néhány percünk lenne, nekem is csak 3 legyen, és akkor menjek innen. Itt benn van egy mondatban, ehhez még csak 3 se kellett. De most azért egy kicsit talán hosszabban, jó? Szóval, ha csak 3 perced van, akkor fontos ezt az igazságot hangsúlyozni. És kezdjük ennél a felénél. Mi gyakran keresztények hangsúlyozunk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És mi lenne velünk egyébként, ha nem halt volna meg? Az igazságot énekeltük, az igazságot hallottuk, az igazság érinthette meg, jó esetben a szívünket is, nem csak a fülünket, már eddig is ezen az Isten tiszteleten. Ez az Isten csodálatos, szeretetteljes jósága. De ha beletekintek az Új Szövetségbe, például az apostolok cselekedeteit tanulmányozom, akkor gyakran láthatom azt, hogy ők beszélték, igen, Jézus meghalt értünk, de Jézus feltámadt a halálból. Ő él. Jézus él. Feltámadt a halálból, és most is él. Talán mondhatták az apostolok, mi találkoztunk vele, láttuk őt, megtapinthattuk, láttuk a sebb helyeket a kezén, együtt evett velünk. Megdicsőült, feltámadt testében láttuk Jézust. Erre vagyunk a tanúk. Ha tanulmányozod a prédikációkat, az isteni üzeneteket, amiket továbbadtak az első időben, különösen nagy hangsúly volt ezen. Jézus Krisztus feltámadt és él. Feltámadt és él. Miért is fontos ez? Talán három dolgot mondanék most erről, órákat lehetne beszélni, miért fontos, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból. De három ebből az első az, hogy az ő feltámadása bizonyítja, hogy ő valóban Isten fia. Hogy ő valóban nem csak ember, hanem isteni személy is. Nem tarthatta fogva a halál őt. Mi, akik keresztények vagyunk, nem egy nagy tanítót követünk, nem egy prédikátort követünk, nem egy tanrendszerben hiszünk. Van ilyen is, de elsősorban egy feltámadt, élő Istennel van személyes kapcsolatunk. Buddha meghalt? Meghalt. Mohamed meghalt? Meghalt. Sok millióan tisztelik őket a világon, de halottak maradtak. A mi feltámadt Krisztusunk kijött a sírból, nekünk élő Istenünk és megváltunk van, olyan, aki átment a halálon. Átment. De feltámadt és él. Feltámadt és él. Hát erre akár mindenki mondhatná egyszerre, hogy még tapsolhatnánk is örömünkben. Igaz, Csavi? Így van. Ne legyen ez egy megszokott, ne legyen ez egy megkopott, jaj, már tudom, már ismerem. Tele lehet örömmel a szívünk. Tele lehet örömmel a szívünk. A másik, a három ok közül a második az, illetve amiért fontos, hogy az ő feltámadása bizonyítja azt, hogy az Atya Isten, a Szent és Tökéletes Isten elfogadta az Úr Jézusnak az engesztelő áldozatát értünk. Feltámasztotta a halálból, ezzel igazolta, bizonyította. A bűn zsoldja a halál, érdemlett te is, érdemlem én is. De ő magára vette. És hogy helyettes áldozattá lett értünk a kereszten. Ezt az áldozatot az Atyaisten elfogadta. Ezt is bizonyítja az ő feltámadása. A harmadik, amiért nagyon-nagyon fontos, hogy van egy erő, ami sokkal nagyobb, mint a halál. Láttál már haldokló embert? Voltál olyan testvér közelében, aki már inkább a mennyben, már a szemét se nyitotta? Vagy a szavakat nem értette? Az Isten ereje, ami feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, sokkal erősebb, mint a halál. Sokkal erősebb. Ezt is bizonyítja többek között az ő feltámadása. Az emberiségnek mondhatjuk egyik nagyon nagy ellensége a halál. De legyőzetett Krisztus feltámadásával. Ezért mondhatja azt Pál, halál, hol van a te fullánkod? Halál, hol van a te diadalod? Hol a győzelmed? Mindegyikünkben van normál esetben egy bizonyos félelem a haláltól. Talán azért, mert át kell menni bizonyos dolgokon, de talán még inkább azért, mert tudom, hogy a halálam után az élő Isten elé állhatok. Szembe kell néznem azzal, aki mindent lát. És ha az életem olyan volt, akkor félelmetes ez a gondolat. Ha nincs rendben, félelmetes volt a gondolat. Mindnyájunknak oda kell majd egyszer állni. De mi, akik Krisztusban új életet kaptunk, nem kell félnünk a haláltól. Megszabadított a halálfélelemtől. Megszabadított. Ha Jézus Krisztust követjük, akkor ugyanaz a hatalmas erő, ami őt feltámasztotta a halálból, minket is feltámaszt a halálból. Minket is feltámaszt a halálból. Hányan emlékeztek Gyöngyire? Itt szokott ülni, nagyon nagy betegen kezdett járni a gyülekezetbe. Mikor első nap bementem, innen mentem az Isten tiszteletről, telefonáltak, már a végéről persze, telefonáltak, hogy azt mondták neki az orvosok, hogy csak egy pár napja van, bemennék. Olyan megdöbbentő volt, állt a családja, és a folyosón vártak, és úgy néztek rám, mintha én nem tudom, most bemegyek, ráteszem a kezemet, és ő gyógyultan fog kijönni az ágyból. majdnem megijedtem a nézésüktől. De ezt nem várta, jó, nagyon hálás vagyok érte, ezt nem várta tőlem senki. Ha Krisztus megteszi, dicsőség legyen érte, én nem tudok ilyet csinálni. De félrehívott a fia, felnőtt fia, és azt mondta, tudod, Laci, nem nagyon szoktam imádkozni, a Bibliát sem ismerem, meg nem olvasom, de mondanál nekem egy valamit a Bibliából, most, ahogyan az anyukámért imádkozhatnék. Aztán bementem hozzá, levette a maszkot, azt mondja, mielőtt bejöttem volna ide, eldöntöttem, hogy ha maga a sátánnál elém, és felkínálja, hogy meggyógyulhatok, én akkor sem fogom Krisztust megtagadni. Visszatettem maszkot, nagyon nehezen lélegzett, újra leveszi kicsit később, azt mondja, de Laci, meg fogok én tudni állni. És az utolsó pár napjaiban szinte minden arról szólt, hogy hogy tudja Krisztus, aki átment a halálon, és feltámadt a halálból, hogy tudja átvinni őt a szenvedésen, hogy tudja átvinni a halálon, és milyen lesz neki oda túlfelől, mit ígér erre ő, mit ígér erre a Biblia. Hazament hozzá, nagyon fiatal volt, 49 éves. 49. Ha őt követjük, ugyanaz az erő feltámaszt minket is a halálból. Nem kell félni a haláltól. Itt a Földön 70-80 év. Esetleg valakinek 90 vagy 100 fölé is csúszik. Láttatok már olyat, amikor már, nem, már egyre inkább oda, a gondolatai ott vannak. A szíve ott van. 93 éves volt Imre bácsi, látogattam, mindig azt mondta, Lacskám, úgy várom a hazahívó szót. Te hányszor mondtad ezt? Nem nagyon szoktunk ezen gondolkodni. Gyerekeim mindig azt mondták, mikor lesz már 100 éves, nézzük meg, milyen egy 100 éves bácsi. Én már várom a hazahívó szót. Micsoda egy bizalom és hit. Hazamentek. Tudjátok, hogy vannak, akik üldözést szenvednek a Krisztusba vetett hitükért. Vannak olyanok, akiknek a fejüket levágják ezért. Képeket láthattunk egy pár évvel, kopt keresztények emlékes. Ha becsukom a szemem, látom a tengerparton a képüket. Látom. Meg ti is biztos olvastátok a beszámolót, hogy az utolsó perceikben imádkoztak. És volt, aki azt mondta, jövök hozzá, haza hozzád. Jövök haza, haza. Oda, haza hozzád. Mi nem vagyunk olyanok, mint sokan mások, akik szomorkodnak Pál apostol, akiknek nincsen reménységük. Nekünk élő reménységünk van a halálból feltámadt Krisztus miatt, hogy a halál után teljesebb életünk lesz. Hazamegyünk. Oda, haza. Ez egy nagyon erős reménység. Erről a halál felett Krisztus győzelme. Pál apostol azt mondja, ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, akkor mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. Tudjátok, ugye? De Krisztus feltámadt a halálból. Ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, mindenkinél nyomorultabbak vagyunk. Talán mondom, igen, Isten ilyen nagyszerű csodákat adott, ilyen kegyelmet gyakorolt itt, áldott legyen érte a neve, jó. Talán azt mondod, hogy Isten engem meggyógyította, nem tudom, a térdemet, vagy valamit. Áldott legyen, ezek időszakosak. Nagyszerű. De ott majd, mennyire más lesz. Krisztus feltámadt a halálból, élő Krisztust követünk. Itt még vannak fájdalmak, vannak küzdelmeink, van szomorúság, van kísértés bőven. De jön majd egy nap, amikor ezek eltűnnek. Nem lesz többé fájdalom. Nem lesz többé nyomorúság. Nem lesz többé kísértés. Mivel Krisztus feltámadt a halálból, ezért bátoríthatjuk mi is egymást. Nem csak a halálos ágyon, itt is. Tarts ki, az a Krisztus, aki átment a halálon, téged is meg tud tartani. Szóval, ha pár perced van a lényeget elmondani a kereszténységről, akkor kell róla beszélni. Krisztus eljött, tökéletes életet élt a Földön, meghalt a kereszten. De feltámadt, és ő él. És akik hisznek benne, és bíznak benne, azoknak örök életet ad. Meddig tart az örök élet? Elképzelni se tudjuk, ugye? Végtelen, vagy örökké tart. A másik, várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát. Várjátok, miért fontos ez? Ha erről nem tudsz, erről az igazságról, ha ez nem része a lényednek, akkor vak vagy, akkor valami fontos hiányzik. Ők szolgálták a Krisztust, és várták. Szolgálták, és várták. Lehet, hogy itt prédikálok, de várom-e? Megtörténhet, hogy nem érek végére a prédikációnak? Hú, nem baj! Menjünk, menjünk! Vigyél haza! Vigyél haza! Nagyon sok ige szól az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről. Valójában sokkal több, mint az első eljöveteléről. Sokkal több ige szól a második eljöveteléről. Több ígéret van rá. Természet feletti volt az eljövetele, szűztől fogantatás. Az Úr Jézus visszajövetele is, az újra eljövetele is természet fölötti lesz. Talán nagyon furcsa a tanítványokkal kapcsolatban, hogy azt olvashatjuk, ha figyelmesen olvassuk az ő szavaikat, hogy azt várták, hogy az ő életükben visszajön Krisztus. De ez nem történt meg. Nincs ebben semmi baj. Úgy tetszett, itt azt mondta valaki, mi van, ha Isten azt akarta, hogy ők úgy éljenek, hogy minden pillanatban várják az ő visszajövetelét. Szerintetek akarja Isten, hogy úgy éljek, hogy minden pillanatban várom a visszajövetelét? És te? És te? Nagyon jelentős hatása van az életünkre, ha várjuk minden pillanatban, hogy ő visszajöhet. Várták, figyelték, áldott hatás volt az életükre. Hiszem, hogy a Biblia erre tanít minket, most se vedd le szemedet erről. Most se felejtsd el. Krisztus bármikor visszajön, várjad az ő visszajövetelét. Jézus újra jön, újra jön. Azt olvassuk itt, hogy honnan várták. A mennyből. Emlékeztek egyszer, Pál apostol azt mondta, elragadtattam a harmadik égig. Mondhatni így a harmadik mennyig. Nem mindent értek én ebből pontosan, de van egy ég, vagy van egy menny, ami a földi világ fölött van, egy bizonyos szellemi szint. Ahonnan a gonosz dolgok is érintenek minket. Aztán van egy följebb, mondhatni, ahol a csillagok, a nap, meg a hold van, de van egy, ami sokkal feljebb. Sokkal, sokkal feljebb. Nagyon elképzelhető a menny. Amikor az Úr Jézus tanított emlékezni tanítványait, hogy kezdték? Mi atyánk, aki vagy? A mennyekben. A mennyekben. Az a legcsodálatosabb hely. Az Istennek a birodalma, ahol ő a trónon ül. Onnan várták az első tanítványok Jézust vissza. Várod vissza Jézust a mennyből. Várod vissza. Várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát. Szóval, ez tömény, de nagyon egyszerű teológia. Pár percben. Az Úr Jézus eljött a földre, a mennyből, természet feletti módon. Leélte a földi életét, aztán meghalt a kereszten természet feletti. Aztán feltámadt a halálból. Ő él természet feletti módon. Aztán visszament, felemeltetett a mennybe. ha nagyon rövid időd van a kereszténységről valamit mondani, ezt tanítja a Biblia nekünk, beszéljünk erről. Jézus Krisztus eljött, leérte a földi életét, meghalt a kereszten, feltámadt a halálból, örök életet ad azoknak, akik hisznek benne, majd a szemük láttára visszament a mennybe. Várjuk az ő visszajövetelét a mennyből, amint megígérte. Azt mondta, elmegyek és helyet készítek nektek. Elmegyek és helyet készítek nektek. Aztán újra magamhoz veszlek benneteket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. Ezt mondta, eljövök értetek. Ez egy valódi szó szerinti eljövetel, mondhatni így egy fizikális eljövetel, nem egy ilyen láthatatlan, különös szellemi dolog, hogy valaki azt mondja, hogy 1985-ben úgy érzékeltem, hogy visszajött Krisztus, mert úgy megváltozott valami a szellemi világban. Hallottatok már ilyet? Van, akik ezt írásba is adják. A Biblia szerint visszajön látható módon az angyalaival. Az apostolok cselekedetei első részében az angyal azt mondja, amikor ott állnak, nézik tátott szájjal, hogy emelkedik fel. Ugyanez a Jézus, akit most láttok felmenni, ugyanígy jön el. Hogy ment? Felhőkön. Hogy jön? Felhőkön. Felhőkön. És magával viszi az övéit. Ez nem egy láthatatlan esemény lesz. Valódi, szó szerinti, fizikális cselekedet. Visszajön Jézus. Hazamegyünk oda az igazi otthonunkba, ahol tökéletes béke lesz. Időtlenség lesz, végtelen. Most annyiszor sietünk. Én magamban érzem a hajszoltságot, hogy ketyeg az óra, és nem kéne visszajönni a barátaimnak az idejével. Ha így történik, bocsássátok meg. De például szeretnék sokkal többet találkozni Gusztival, beszélgetni, jobban megismerni őt, bár volt rá lehetőségünk több is, de egy hajszolt életet élünk. Ott milliárd év, meg még milliárd év, meg még el se tudjuk képzelni. Hogy mondtad? Végtelen, István, azt mondtad? Végtelen. Végtelen. Soha nem ér véget. El se tudjuk képzelni. Nem lesz idő. Itt ennek az Isten tiszteletnek vége lesz egyszer. Ha hazamész és bekapcsolod a tévét és Forma 1-es verseny nézel, annak is vége lesz egyszer. De ott végtelen. Nem is tudjuk elképzelni, kikerülünk az időnek a szorításából és a nyomásából. Én meg vagyok róla győződve, hogy Isten rendszeresen emlékeztet minket ezekre a dolgokra, mert azok ennyire természetfeletti és annyira szellemi dolgok, hogy az emberi elme nem képes igazán befogni. Tudjuk, és az igazságokra rábólintunk, de én soha nem kérnélek téged, bólints rá az igazságra. Higgyél abban a Krisztusban, bízzál abban a Krisztusban, és hívjad segítségül őt. Hívjad segítségül őt. Mert aki segítségül hívja, az meg nem szégyenül, segítséget kap, üdvözül. Hazamegyünk, oda az örökké valóságba. Hányan mondják, hogy én innen elmegyek és az Úrral leszek? Ennek örvendezek, hányan mondják? Hallottad az utóbbi héten, hónapban, utóbbi fél évben? Meg kell ebben újra erősödni? Elmegyek és az Úrral leszek. Mikor? Nem tudom. Szólnak erről dalok. Elmegyek. Minden szem meglátja, mikor eljössz értem, Uram, az előbb énekeltük. Feltűnt? Minden szem meglát majd, amikor eljössz értem, Uram. Pár perccel ezelőtt énekeltük. Mikor? Mikor lesz ez? Nem tudjuk. Bármelyik pillanatban megtörténhet. Ha valaki azt mondja, hogy ma nem lehet, akkor ő nagyon nagyobb tévedés hazudik. Bármelyik pillanatban meg lehet. Az Úr Jézus azt mondta, hogy mint éjjel a tolvaj, úgy jön el az ember fia. Abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ő nem tolvajolni jön. Milyen szépen mondtam. Ő nem lopni jön. Bele van írva a Bibliában, hogy legyetek irgalmasak egymáshoz, úgyhogy ha ilyeneket mondok, akkor nem lopni jön. De a meglepetésszerűsége abban az órában, amelyikben nem is gondoljátok. Ha egy tolvaj jön, küld előre egy messenger üzenetet, hogy légy szíves, a kulcsot tedd a lábtörlő alá, és a kávét cukor nélkül szeretem. Ekkor és ekkor érkezem. Abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok. Bármikor, bármelyik pillanatban. És ezzel lezárja majd az emberi történelemnek az idejét. Ha Krisztusról röviden beszélhetsz, ezek elengedhetetlen fontosságúak. Eljött, földi életet élt, tökéleteset ráadásul, meghalt a kereszten. Harmadnap feltámadt a halálból, nem kell várnunk húsvét vasárnapig, nekünk mondhatni minden vasárnap lehet az Úr napja, feltámadás ünnepe. Feltámadt a halálból, visszament, és most várjuk őt a mennyből. Várjuk őt a mennyből. Szeretnék a harmadik dologról beszélni, amit ha Isten teljes akaratáról akarunk beszélni, akkor nem szabad elhallgatni. Akkor sem, hogyha ez sokaknak nem tetszik. Csak azért, hogy egyre többen legyünk, nem lehet megcsonkítottan beszélni Isten igazságáról. Van, ahol megteszik, az Isten szeret téged, mindegy, hogy mit csinálsz, mindegy, hogy hogy élsz, csak gyere. Mi nem ezek vagyunk. Ez az utolsó mondat, ez talán a legnehezebb. Várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Megszabadít minket az eljövendő haragtól. Nehéz az Úr Jézus feltámadását felfogni, mert nem voltunk ott. Egyébként senki se látta. Megjelent utána. Hitben lehet megragadni. Azt, hogy az Úr Jézus visszajön, ezt egyikünk se tapasztalta még, hitben lehet megragadni. És itt egy másik igazság, hogy megszabadít minket az eljövendő haragtól, hitáltal értjük meg. Talán elképzelni sem tudjuk. Az a pillanat, amikor visszajön és magával visz, ha addig nem gyógyultál meg, ott meg fogsz gyógyulni. Ott a vakok szeme meg fog nyílni. De ő megszabadít az eljövendő haragtól is. Sokan nem akarják hallani, hogyha veled interjút csinálnának a Vasnépében, az M2-n, vagy bármelyik csatornát mondom, lehet, hogy ezeket a részeket kivágnák belőle, mert ez nem szimpatikus, hogy Istennek van haragja. Nekem volt, aki a szememben mondta, olyan Isten nincs. Az Isten szeret, ő mindig kegyelmes, ő neki nincs haragja. Nem azért beszélek róla, mert nekem ez annyira szimpatikus, hanem mert benne van az igében, az Isten kijelentésében. Van Istennek haragja. Eljövendő haragtól ment meg. Milyen az az Isten, akiben ilyesmi van? Ha a Bibliát olvasom őszintén, akkor nem ez az egyetlen hely, ahol Isten ítéletéről utal. Az utolsó ítéletére utal. Utolsó ítéletére a bűn felett. Mert Isten gyűlöli a bűnt. Isten gyűlöli a bűnt. Nem a bűnös embert, de gyűlöli a bűnt. Nem az az egyetlen hely, ahol a Szentírásban erről olvashatunk. Mivel Isten gyűlöli a bűnt, ezért van. Az ő szentséges természetéhez tartozik hozzá. Nem azért, mert ezt választja az ő tökéletes szentségéhez. Nem passzol hozzá. Nem megy össze vele a bűn. Az ő szeretetteljes kegyelméből és a szentségéből megváltott minket. Szabadok lehetünk a bűnöktől. De aki elutasítja Jézus Krisztust, azon rajta marad a vétke a bűne, és ítéletet von magára. Ez Isten szentségéből következik. Ha a római levél első részét olvassuk, akkor olyanokról olvasunk, akik felismerték, hogy Isten jelen van ebben a világban, hogy kell lenni egy teremtő Istennek. Hát gondold meg a DNS-t, ha csak egy kicsit konnyítunk hozzá. Vagy az agyunkat, ne is beszéljünk róla. Hát ezt egy teremtő Isten nélkül hogyan? Azt olvassuk róluk, hogy felismerték, hogy van egy élő Isten, de nem ismerték el. Felismerted már? Az jó. Elismered? Elismered az élő Istent? Azt mondta, hogy nem ismerték el, nem imádták, nem dicsőítették úgy, ahogy neki ez méltó. Ezért római levél első rész. Kiszolgáltatta őket a saját kívánságaiknak. Az ítéletnek egy nagyon ijesztő képe. Amikor engedi, Isten megpróbál a rossztól visszatartani. Megpróbál visszatartani, és egyszer azt mondja, elég, engedem, ha te ennyire akarod, menjél. Mi lett azokban a sorokban a következménye, római első? Felgerjedtek. Nők nőkkel fajtalankodtak, férfiak férfiakkal fajtalankodtak. Nem akarok én ítélkezni. Elég bajom van a saját életemmel. De ezt Isten igéje mondja. Ja, Istennek akkora a szeretete meg a kegyelme. Mindegy, hogyan élünk. Neked is vaj van a füled mögött, meg nekem is vaj van a fülem mögött. Legfeljebb nem megyünk a napra. Ugyanaz a kegyelem, hogy betakarja a tiedet is, meg az enyémet is. Mindegy, hogyan élünk. Ha valahol ezt hallod, ez az ördögtől jövő hazugság. Van kegyelme, meg szeretete az Istennek, de nem mindegy, hogyan élünk. Nem mindegy. Nem mindegy. Mert Istennek van haragja. Nem illik, nem fér össze a szentségével. Isten megbünteti a bűnt. Két dolgot mondanék még róla. Az egyik az az, hogy ő szent. Talán az előző pár mondatomnak egy kicsit összefoglalása. Igen, ő szeret, de szent. Kegyelmes, de igazságos. Tehát nem tud átnézni fölötte. A másik, ami miatt így viszonyul hozzá, az az, hogy Isten szereti az embert. Kimondhatatlanul szereti az embert. És nem akarja hagyni, hogy egymást meg magunkat tönkre tegyük. Na gondold bele, van egy 13 éves fiam. Ha te megpróbálnál vele a jövő héten valami furcsát csinálni, esetleg megpróbálnál neki drogot eladni, na meggyűlne velem a bajod. Igaz ez? Nem azért, amit velem csinálsz, hanem amit vele. Ha én így vagyok, egyszerű, nyomorult földi apaként, akkor mennyire az Isten? Gyűlöli Isten a bűnt. Még azt is, amit saját magunk ellen követünk el. Van Istennek haragja. Van. Igazságos ítélete a bűn felett. Gyűlöli a bűnt, te sose felejtsd. Szereti a bűnös embert, és ő ezt külön tudja választani. Nekem ez nehezen megy. Ezért tudja ő mondani, szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Azért, mert belőle ez fakad. Az ő természete. Jön egy eljövendő harag, amiről azt mondja Pál apostol, Krisztus megment minket ettől az eljövendő haragtól. Emlékeztek Keresztelő Jánosnak az egyik prédikációjára? Jönnek hozzá képmutató farizeusok. Mit mond nekik? Tessék? Viperák fajzatai, kicsoda intett meg, vagy figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő ítélet elől. Sok helyütt van a Bibliában. Kicsoda figyelmeztetett? A Szentírás figyelmeztet. Menekülj az eljövendő ítélet alól. Hova? Hova? Krisztusra, aki már az ítélet lesújtott. Ismeritek azt, amikor erdőtűz jön, hogyan menekülnek? Bozott tűz jön. Fölégetnek állítólag egy területet, és beállnak oda. Mert ahol már egyszer pusztított a tűz, ott már még egyszer nem tud. Ahol egyszer már az ítélet lesújtott, még egyszer nem. Krisztuson az Istennek a jogos haragja és ítélete lesújtott. Ha te Krisztusban vagy, nem kell félni. Megment minket az eljövendő haragtól. Lehet ennek örülni? Tele lehet az örvendezéssel a szívünk emiatt? Van Istennek eljövendő ítélete és haragja. Az Úr Jézus is beszélt róla, van pokol, van egy olyan hely, aminek az a helye, hogy pokol. Létező, ő nem csap be minket, de elküldte fiát, eljött Jézus a földre, hogy megváltson minket onnan. Nem szeretnénk ezt az igazságot kihallgatni, elhallgatni, letakarni, csak azért, hogy mindenkinek tetszen, amit mondunk. Ha valaki odajön hozzám, és azt mondja, Laci, megtennéd, hogy az Úr nevében megáldasz minket? És akkor kezdem kérdezni, hogy mi történik, hogy értek, mi van veletek. Kiderül egy pár perc beszélgetés után némi zavarodott tekintetekkel, hogy együtt élünk házasság nélkül. Akkor én azt tudom mondani, meg van kötve kezem. Én így nem tudok áldást mondani erre a kapcsolatra. Egyszer rendezzétek az Isten előtt. Segítünk benne, ha kell. Nem mindegy, hogyan élünk. Mondhatod, ne ítélkezz. Nem vagyok ítélkező. Elég bajom van magammal. Ez Isten igazsága. Az a dolgom, hogy Isten szavát hirdessem, és ha neked esély kínálkozik, ha lehetőség van rád, testvérem, hogy a kereszténységről beszélj, akkor Isten szavát hirdesd, mert az Isten szavában erő van. Az enyémben nincs, a véleményemben nincsen. Az Isten szavában erő van. Ha elmondhatod egy pár percben, lehet, hogy érdemes erről is beszélni. Krisztus eljött a földről. Földre, a mennyből. Meghalt értünk a kereszten. Harmadnapon feltámadt a halálból. A tanítványai szemmel láttára 40 nap múlva megdicsőülve visszament a mennybe. Most ott van, közben jár értünk. Mi őt várjuk. Őt várjuk ide-vissza. És ő megszabadít az eljövendő haragtól. Amikor teljes lesz az üdvösségünk. Teljes lesz az üdvösségünk. Erről végül hadd mondjak három dolgot. Ahogy talán van három ég, három menny, van háromféle üdvösség. Az első, amikor Krisztusban újjászülettél. Guszti, mikor nyertél új életet Krisztusban? 20 éves korod, az hány éve volt? 16 évvel ezelőtt. Bűnbocsánatot kapott Istentől. Jézus vére eltörölte a bűneit. Új életet nyert. Elindult Krisztusban. Ez az üdvösségnek az első eleme. Megszabadult mondhatni így egyébként a bűnnek a következményétől. És valami most élünk át. Együtt járunk Krisztussal. És folyamatosan megszabadít a bűnnek a befolyásától. Ezt nevezik megszentelődésnek. Ezért mondja egy helyen, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És a harmadik, az amikor vele leszünk, és a bűnnek a jelenlététől is szabadok leszünk. Most még a testben élünk. Távol az Úrtól, mondja. De egyre közelebb van hozzátok az a nap, amikor az üdvösségetek teljessé lesz. De már most örvendeztek. Örvendeztek? Örvendeztek, hogy elnyertétek Krisztusban az üdvösségeteket? Szereted őt? Azért, mert megmentett és megváltott téged. Szereted őt, mert átformál, mert kiszabadít a bűnnek a lenyomó hatása alól itt a földi élet során. Szereted őt, mert eljön és magához vesz. És akkor megyünk felfelé, az csak egy szempillantlátás lesz, de ha elképzeled, hogy emelkedünk felfelé, és a Föld ilyen étéli, pétéli lesz majd csak, mindent hátrahagyunk, az a boldogság, az az öröm, amit majd vele lesz. És örülsz ennek, hogy Isten jogos ítéletét magára vette. És megment az eljövendő haragtól. Téged és engem, aki Krisztuséi vagyunk. Ez most nem 3 perc volt. Ott fönt van még 3 percnél is rövidebben. De meg vagyok róla győződve, hogy Isten meg akarta újra eleveníteni ezt bennünk. Hadd kérdezzem még egyszer. Szereted őt, amiért megmentett és megmentett. Szereted, mert kész megosztani a fellülről való életét és átformál. Szereted őt. Szereted őt, mert visszajön, és magához vesz. Megígérte, ezt még nem látjuk, de megígérte, és ő nem csap be. Szereted őt, mert megszabadít az eljövendő haragtól. Mondd meg nekem, hogyan szabadít, hogyan szeretheted, ha nem is tudod, miből szabadított meg. Én most nagyon hamar befejezem. Csak egyet mondok még, ha elmegyek az orvoshoz. És az orvos azt mondja, de jó képű gyerek vagyok, olyan jól esett veled beszélgetni. Köszönöm, hogy hoztál nekem egy borítékot, amit becsúsztattál a zsebembe. De nincs neked semmi bajod. Egyébként van, azért mentem oda. Elhallgatja. Akkor hazudik. Nem mindegy, hogyan élünk. Krisztus megment minket az eljövendő haragtól. Én most fogok imádkozni, megteszitek, hogy megfogjátok egymás kezét. Ti is csak nézzetek felfelé, le fogjátok meg egymás kezét. Nézzetek fel a lelketekben Isten felé. Uram Jézus, én annyira köszönöm neked. Ilyen egyszerű a te igazságod. Mégis hiszem, és tudom, hogy erő van benne. Köszönöm, hogy eljöttél, hogy minket megváltsál. Ó, Uram, akik úgy vannak itt, hogy ennek a valóságát még nem tapasztalták meg, kérlek, nyisd meg a szemüket. Kérlek, nyisd meg a szívüket. Köszönöm, hogy a feltámadott életeddel visszamentél a mennybe. Várunk, Uram. Add, hogy a te visszavárásod valóban befolyásolja a gondolkodásomat, a viselkedésemet, a mindennapjaimat. Áld meg, Uram, minket, kérlek, hogy valódi Isten tiszteletként hálából szolgáljunk téged, és várjunk téged. És köszönöm azt a mérhetetlen kegyelmet, hogy nem kell félnünk, akik a tiedek vagyunk, mert megszabadítasz minket az eljövendő haragtól. Uram, kérlek, most is elevenítsd meg a lelkünkben az igazságodat, és add, hogy amikor innen kimegyünk, és lehetőségünk van, és alkalmunk van, akkor adjál szavakat. Töltsd be szívünket a te szereteteddel, azzal a felülről jövő szeretettel, ami csak a tied. Adjál nyitott ajtókat. És hiszem, Uram, hogy a te evangéliumodban erő van. Minden hívőnek üdvösségére. Magasztalunk ezért téged most, drága Jézus. Amen. Amen. Ha valaki úgy van itt, nem úgy fogom folytatni, amit vártok. Ha valaki úgy van itt, hogy szeretné, hogy valaki imádkozzon értem, mielőtt elmegy, akkor ne hagyd ki ezt. Ha úgy érzed, hogy szeretném, ha valaki imádkozza, keress valakit, akikről itt úgy ismered, hogy az Úr gyermeke. Akivel lehet, hogy szereted, vagy bizalmad van felé. Légy szíves, imádkozzál értem. Lehet, hogy nem is kell semmit mondani. Ha nem akarsz úgy kimenni az ajtón, mert úgy érzed, szükségem lenne imádságra, akkor keres valakit, aki imádkozik, érted?